Barsi Balázs ferences atya március 1-én megkezdte hagyományos nagybőjti konferencia beszédeit. A nagybőjti konferencia beszéd harmadik része következik.
Jöjj, Szent Lélek, Úristen, árazd reám teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Kedves testvéreim, talán 1966-ban vagy 67-ben egy hideg téli napon az esztergomi bazilikának a fő oltára előtt az egyházmegyés kispapokkal együtt Szabó Imre püspök úr feladta nekünk a tonzúrát. Mint Szenti úr akkor börtönben volt. A bazilikába a prímások névsora, mely bele volt vésve a márványba, azon le volt takarva Mint Szenti József neve. Oda térteltünk a püspökhöz, ő latinul mondta a Zsoltárnak ezt a versét, milyen megdöbbentő, hogy egy ószövetségi szöveg vezet be minket a papságba. Aztán meg kellett ismételni, az Úr az én örök részem és kejhem osztály része. Te vagy, ki örökségemet megadod nekem. És akkor a püspök belenyírt a hajunkba, és ezzel a klérusnak a tagjai lettünk. Nagy mozzanat volt ez. Belülről ez korábban kezdődött, évtizedekkel azelőtt, hogy Isten meghívott engem. De most az egyház ezt elfogadta. Aztán ezután követtek össze kisrebrendek, szubdiákonus, a diákonátus szentsége, majd a papszentelés 1971. augusztus 8-án Szent Domokos atyánknak a napján, Cserháti József püspök úr, de azért ez már nagyon régen volt. Alig emlékszem a tonzúra feladására. Nem így 16. Benedek pápa. Ő benne nagyon élénken élt ennek a napnak és az előestéjének az emléke. Miért? Mert már akkor is halálos komolyan vette a Szentírásnak, az Ószövetségnek a liturgiában, tehát az Új Szövetségben adott új értelme. Ezt írja. Élénken én emlékezetemben annak a napnak az emlék, amikor a tonzúra hajkoron a fölvétel előtti virrasztáskor a 16. Zsoltár ezen verséről elmélkedtem. Akkor hirtelen megértettem, hogy mit vár tőlem az Úr abban a pillanatban. Ő akar teljesen rendelkezni az én életemmel, és ugyanakkor teljesen rám bízta magát. Ezért úgy tekintettem, hogy ennek a Zsoltárnak a szavai ráillenek az egész életemre. Az Úr az én örök részem, és kelyhem osztály része. Te tartod kezedbe sorsomat. A mérőzsinór jeles rész szabott nekem, mi szépség ez az én örökségem. Kedves testvérek, a múlt vasárnapi beszédben egy nagy alapozást végeztünk, hogy hogyan kell nekünk az Ószövetséget olvasni. Megvan annak az értelme, hogy megkérdezzük zsidó testvéreinket, illetve, hogy az egzegéták, a szövegkutató tudósok azt keresik, hogy ott akkor mit mondott az a szöveg, de nekünk már másképp kell olvasni az Új Szövetséget. Úgy, ahogyan Jézus olvasta. Ő benne kell értelmezni. És ez nem egy keresztény kitalálás, hiszen az első hívei Jézusnak zsidók voltak. Szent Pál, Péter, Szent János. És ők azok, akik Jézust felismerve a föltámadásban, hogy minden beteljesített benne az Isten, az egész Ószövetséget Jézusban olvasták. Ez annyira világos. Sajnos ma sokaknak nem. Jézus maga is hogyan olvasta az Ószövetséget? Helyére állt a Tórának. A régieknek mondatott, én pedig mondom nektek. 16. Benedek pápa a Názáreti Jézus című könyvében, nagyon szeretem idézni, emlékezik Jakob Neusner egyik könyvére, ez egy német zsidó rabbi, aki együtt tanított luteránus és katolikus professzorokkal, és nagyon tisztelte őket, tisztelte a mi hitünket, és nem lépte át Izrael határát. És ebben a könyvben azt a címet adta neki, hogy egy rabbi beszél Jézussal. Elképzelte azt, hogy ő 2000 évvel ezelőtt élt, és ott van Jézus hallgatói körébe. És hallgatja a hegyi beszédet. A régieknek mondatot, én pedig mondom nektek. Húha! Hát ezt egyik rabbi sem merte volna mondani, mind a mai napig. És az van a hegyi beszéd végén, hogy a nép ámulattal hallgatta. Hát nem. A fordítás inkább az, hogy megijedt. Nem hagyták magára Jézust, mert csodákat tett. De ő Isten színvonalán áll. Mondatoz Mózesnek, kimondta az Isten. Úgy, ahogy megértette Mózes, én pedig mondom nektek. Megtisztítja a törvényt, és fölemeli egy egészen új világba. Aztán folytatja tovább ez a rabbi az elképzelését. Hát, most széjjeloszik a tömeg, ő is megy a zsidó kortársak között, bemennek az egyik zsinagógába, és ott egy másik rabbival beszélgetnek a názáreti Jézusról, és aztán mondja, hogy 600 nem tudom hány törvény van a Tórába, de már Izaiás próféta lecsökkentette. Aztán egy másik próféta is lecsökkentette, úgyhogy össze lehet foglalni abba, szeresd a te uradat, Istenedet, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Hát most Jézus mit vett el a Tórából? Azt mondja a rabbi az egyik, hogy semmit. És mit tett hozzá? Semmit, illetve az énjét. Hihetetlen tanúságtevés. Én pedig mondom nektek. Ezért érezte a gazdag ifjú, aki nagy örömmel odaszaladt Jézushoz, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Hát Úr Jézus azt mondta, hogy te is zsidó vagy, meg én is, hát tartsd meg a parancsokat. De érezte, hogy ez csak Jézus körében működik. Ott van valami erőtér. Hát mit kell még tennem? Másik változatban, és azt mondja, valami még hiányzik neked. Add el mindenedet, és kövess engem. És szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Nem lépett be ebbe a körbe. Kedves testvérek, hogy az apostolokat és a korabeli zsidó követőit az Úr Jézus neveli, abba három stációt veszünk észre. Előttem van Jézus, mellettem van Jézus, és bennem van. Az a három éves tanítás, előttem van Jézus. Ez egy szokás volt, hogy a mester és a tanítványa mentek valahova. Elől ment a mester, és liba sorba utána. A görög szó azt is jelenti, hogy nyomába léptek. Ő vezetett, tehát ő volt a minta. Megálltak, tanította őket, amit a mester tett, ők is azt tették. Ez valami csodálatos három év volt, előttünk ment a mester. Hát igen, de bekövetkezett az ő elfogatása, halálra ítélése és kivégzése. Hát hogyan kövessük így? Ott van a sírba. De harmadnapra megjelent nekik. De megjelent az Emmauszi úton, megjelent a sírnál, megjelent a Galileai tengernél, de látni engedte magát. Jézus nem ment sehova, mert most is itt van. Csak nem engedi látni magát. És az utolsó vacsora termében. És hozzászoktatta a tanítványokat, hogy az már sose lesz, az a régi dolog, az a kedves dolog, hogy együtt megyünk, együtt eszünk, együtt fáradunk, együtt virrasztunk esetleg a Szent hegyen, hanem mellettetek vagyok. Ott vagyok, ahol ti vagytok. Egy csodálatos korszak ez. De ezzel még nincs befejezve. Ez a 40 nap, amikor megtapasztalták azt, hogy Jézus mindig mellettem van. Hiszen akkor nem látta Tamás és az apostolok, amikor Tamás azt mondta az apostoloknak, én nem hiszem, hogy megjelen nektek. De Jézus hallotta. Hiszen egy hét múlva számon kérte ezt a hitetlenségét, tehát most is hallgatja, amit mondok. És látja a szíveteket is, szívetek dobogását, minden gondolatunkat. Mellettünk van Jézus. Ehhez is nagyon hozzá lehet szokni. Annyira, hogy az éltette őket, hogy ez most már így marad. És az utolsó jelenet, amikor utoljára megjelenik az olajfák hegyén, fényes felhő eltakarja. Valami szomorúság vehetett erőt rajtuk. Hát megszűnik ez a mellettem. De előtte mondta, hogy várjatok, elküldöm a Szent Lelket. És a szűzanyával együtt az utolsó vacsora termébe vírasztanak, az utolsó vacsora termébe, ahol vigyázzunk, mit mond. Aki szeret engem, én is szeretni fogom, atyán is szeretni fog, hozzá megyünk, és nem mellette, benne fogunk lakni. És eljön Pünköst, és eltölti őket a Szent Lélek, és érzik, hogy Jézus itt van, nem mellettünk, bennünk. Kedves testvéreim, hát ez a keresztény élet. És ahogyan Jézus önmagában értelmezte az Ószövetséget, most megadta azoknak a zsidóknak, akik benne hittek, majd a pogányoknak is, hogy úgy tekintsenek vissza az Ószövetségbe, hogy benne lássák. Ez egy hosszú út. Nem kezdhette ott az Isten, hogy én olyan mélyen a szívetekbe akarok leszállni. Ezt nem értette volna a pogány ember. Ez egy hosszú-hosszú iskola, nagy-nagy pedagógia. Jézus maga az Ószövetség értelmezésének a kulcsa. És mit mondott utoljára nekik? Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Megdöbbentek azon, hogy az utolsó vacsorában elővételezi a halálát. Azt mondja, ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az kehely az új szövetségi az én véremben, mely értetek kiontatik a bűnök bocsánatára. Jézus a Jom Kippurt, az engesztelés napját szóvá alakítja át. Az egy szertartás volt. A főpap bement a szentélybe, és ott a hilasztériorra, a Fridlájda tetejére a báránynak, a leölt báránynak a meleg végrét oda hintette, mert ezzel azt gondolta, hogy ő maga megy bele, be az Istenhez, és most hozza az áldást. Tehát ez sose valósult meg. Bakok, bikák, borjak vére, hogyan szerezhet nekünk engesztelést, bűnbocsánatot? Jézus pedig nem volt papi családból, ő Dávid családjából való volt. Tehát ő magát nem tartotta zsidó papnak. És akkor az ősegyház elgondolkodik. Hát ha Jézus beteljesített mindent, akkor az áldozatokat nem teljesítette be? Akkor a kereszténységnek nincsen papsága? Nincsen áldozata, ami nap mint napra közel hozza ezt az Isten közelséget, megvalósítja a bűnök bocsánatát? De igen. És ez a zsidókhoz írt levél, az egy csoda, amelyben bemutatja valószínűleg Szent Pál, hogy nemhogy nem volt pap Jézus, zsidó értelemben nem, hanem ő volt az egyetlen pap. Pontifex, hídverő. Isten és ember csak ő tudja összekapcsolni. Mert ő ott van, ahol az atya van. Az énjével. De a testével most és a vérével bement az atyához. Tehát abban a nagy főpap imádságban, amit nagyon jól lenne elemezni, a János evangéliumban mond, abba ő végig viszi a Jom Kippurt, az engesztelés napját, de nem úgy, hogy bakok és bikák vérével, és hogy a kőtemplomba bemenjen, hanem ő magát ajánlja fel. Szóvá alakítja ezt a szertartást. De amit Jézus mond, az nem szó, hanem az történés. Mindig mondom, hogy a kenyér és a bor átváltoztatása előtt van egy mélyebb átváltoztatás. Jézust kivégezték, és a kivégzés az bűn. Egy ártatlan embert meggyilkoltak. Ez a misében elítéljük. Ez nem jelenik meg így a misében. Nem ez az áldozat. Hanem az, hogy értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, átváltoztatja ezt a gyalázatos bűnt a kivégzőiknek a javára, hogyha megtérnek, akkor készen legyen a bűnbocsánat, atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Micsoda erő van ebben. Átlényegítés a szenvedésének. Íme, ő az egyetlen papja az egész emberiségnek, az a kis pogány áldozat bemutató kis törzsfő, aztán a Ószövetségben a gyönyörű templomi liturgia, az most mind megvalósult. Az csak árnyéka volt az eljövendőnek. Tehát az Új Szövetségnek van főpapja, van áldozata, és van temploma. Maga Jézus mondja, hogy roncsátok le ezt a templomot, és én harmadnapra felépítem azt. És megérti, saját testének templomára gondolt. És azért abba gondoljunk bele, testvérek, hogy amikor az egyház úgy rádöbben arra, hogy az Úr Jézus áldozata jelen van, nem megismételjük a misében, hanem ezzel a szándékkal jelenik meg, mint az utolsó vacsorán. Tehát itt van az áldozata. És ebben mi részt vehetünk. Amikor ezt megérti az egyház, akkorra sajnos, amit meg is siratott Jézus, a rómaiak lerombolják a zsidók templomát, az egyetlent, megszakad a papság, már nem tudják, ki az Lévi utódja, Lévi törzsből való, nem, nincsen Áronnak utódja, tehát nem lehet visszaállítani. Nem bizonyíték ez? Hogy lehet az, zsidó testvéreim, hogy 2000 év óta ti olyan becsületesek vagytok, hogy senkit nem neveztetek ki pappá. Mert nem lehet. Ott a testi leszármazás megy, és vége a testi leszármazásnak. Nem mutattok be áldozatot. És nincs templomotok, a zsinagóga, az az összejövetel helye, ahol az igét olvassátok. És hála Istennek, hogy azért vagytok ti mélyen hívő zsidók. Mert elénk vetítitek azt, hogy az Ószövetség milyen gazdag, de milyen széthulló, mennyire még nem állt össze. És hogy Jézusban számunkra viszont kapott egy egységet. Milyen csodálatos az, hogy senkit 2000 év óta nem nevezték ti prófétának. Hát a názáreti óta hallgat az Isten? Nem. Utoljára fia által szólt. És kedves testvéreim, az első századokban már megjelenik a korai iratokban. 96-ban, az első század végén az, hogy püspök, pap, diákonus. Tehát főpap, papok, leviták. És ez nem igaz, hogy visszakanyarodás az Ószövetséghez, hanem az Ószövetségnek a beteljesítése. De már nem testi leszármazottság, hanem isteni kiválasztottság, már az egyetlen és örök főpapba való beleiktatás, ezt teszi a pap szentelés, püspök szentelés, és egyetlen áldozat van Jézusé, amelyre parancsot adott, de csak a 12-nek, 11-nek, aki helyett majd Júdás helyett választanak, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért igaza van a római szertartásnak, hogy meri egy ószövetségi szöveget idézni, mert ez a levitákra vonatkozott. A 12 törzs, mikor bevonultak a Szentföldre, mindegyik kapott egy földet. Hát kedves testvérek, abból éltek, nem volt ilyen, mint ma, hogy ipar, meg kereskedelem, meg mit tudom én mi. Ott egy családnak kellett, hogy legyen egy kis földje, abból élt, állatokat tartott, annak a húsát etett, gyapjából ruházkodott, a föld nélkül nincs élet. És Isten megígérte nekik a földet. És érdekes, Lévi törzse nem kapott földet. És magára értelmezte, hogy az Úr az én örök részem. Érdekes. Ezért az áldozati húsból, meg adományokból a nép ellátta őket. De a papi családnak nem volt földje, hontalan volt. Ahogy mondja az Úr, és az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Mielőtt a szertartást bemutatták, 3 napig a feleségétől is tartózkodott, pedig szent dolog a házasság. De ő csak azért volt megengedve, és megparancsolva, hogy gyermeket nemzen, hogy legyen pap. De itt vége a testi leszármazásnak. Hogy milyen mélység van itt. És ezt írja Benedek atyánk, hogy az ószövetségi előkép valósul meg az egyház papjaiban új és mélyebb módon. Nekik egyedül Istenből és Istenért kell élniük. Hát kedves testvérek, ez a celibátus. Nem lehet földje. Nem lehet olyan földje sem, hogy az asszony méhét bevesse. Nem lehet utódja. Mert ő már nem a testi leszármazás szent parancsát teljesíti, mert az érvénybe maradt, hanem a félbe maradt fogantatásokat teszi teljessé. Mert amikor egy élet megfogan az anyamében, Isten akkor teremt egy szemét, valakit. De mivel a bűnös emberiségben van, azért el van szakítva ez a személy az Istentől. Jézus azért jött, hogy életünk legyen. Hogy ezt az mi személyes életünket a hit által rákösse az isteni szent háromságra, hogy valóban megszülessünk. Hát ez a keresztség. Azt mondjuk, hogy születünk, új teremtmény, egy új életnívóra emelkedtünk. És a papságnak ezt az életet kell szolgálnia, és így lesz ő atya. Szent Pál világosan kifejti, írja az emeritus pápa, hogy mit jelent ez konkrétan. Az apostol abból él, amit az emberek neki adnak, mert ő Isten igéjét adja neki, ami igazi kenyerünk és ami igazi életünk. Az Ószövetségben a leviták lemondanak a föld birtoklásáról. Az Új Szövetségben ez a lemondás átalakul és megújul. A papok, mivel radikálisan Istennek vannak szentelve, lemondanak a házasságról, a családról. Az egyház ebben az értelemben használja a klérus szót. Belépni a klérusba annyit jelent, mint lemondani saját élete középpontjáról, egyedül Isten fogadni el, mint saját élete fenntartóját és biztosítóját. A pap életének igazi alapja, létének sója, íze, életének földje, maga az Isten. A celibátus, amely minden keleti és nyugati egyházban érvényben van a püspökökre vonatkozóan, olyan hagyomány alapján, amely visszanyúlik az apostolok korához közeleső időbe, és ez a latin egyházban általában a papokra érvényes hagyomány, csak ezen az alapon, hogy a pap örök része az Isten, érthető és élhető meg. Testvérek, lefordítottam ezt a könyvet, ami 16. Benedek, Robert Sarah bíboros írt. Ne fecsegjünk már a celibátusról, legalább mi keresztények. Ne szóljon senki egy szót, aki ezt nem olvast el. Egyszerűen nincs az, abba az állapotba szellemileg, hogy hozzászóljon. És ahogy mocskolódnak a celibátus, ugyanúgy mocskolódnak a szentségi házasságról is. És ahogy a házasságban történhet, előfordultak, és a világ teremtésétől mennyi bűn, házasságtörés, és az nem szól amellett, hogy ne legyen házasság, mert az Isten intézmény. Ha a celibátus előfordulnak szörnyű bűnek is, az nem szól a celibátus intézmény ellen. De nézzünk a szent papokra, nézzünk azokra az egyszerű, névtelen, csöndben kitartott és megalázott paptestvérekre, akiknek ezt se tanították, hanem majdnem azt mondták, hogy az egyház egy előírás, amit el is törölhet. Nem. Ez Krisztussal való olyan élet, ami nélkül nem is tartható. Hát hogyha nem ebből él naponta, akkor az nem is szabad akkor megtartani, nem lehet megtartani. Nincs értelme. Erről a gondolatról hosszan elmékedtem azon a lelki gyakorlaton, írja az emeritus pápa, amelyet 1983-ban nyilván még mint bíboros, II. János Pál és a római kúria részére tartottam. Most idézi azt a lelki gyakorlat. Fölösleges nagyon messzire menni ezen Zsoltár bácsi jelentőségének kutatásában, hogy mit is jelentenek a mi életünkben. Ami alapvető a papságban, az a levita helyzetéhez hasonló. Nem birtokolva a földet, Istenbe van belevetve. A hivatásról szóló elbeszélés a Lukács evangéliumban ezekkel a zavakkal zárul, mindent elhagyva követték őt. Az anyagi javakról történt lemondás nélkül nem lehetne szó a papságról. Felhívás Jézus követésére lehetetlen a szabadságnak és minden kompromisszumról való lemondásnak ezen jele nélkül. Azt hiszem, hogy a celibátusnak nagy jelentősége van, mivel az lemondás egy lehetséges földterületről és a családi életről. A celibátus valóban nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az Istenhez járulásunk maradhasson életünk alapja és konkrét kifejeződése. Nyilván ez azt jelenti, hogy a celibátusnak a magas követelményeivel át kell járni az életünk minden dimenzióját. A celibátus nem tudja elérni a maga teljességét, ha alkalmazkodunk a birtoklás szabályaihoz, és a manapság általában gyakorolt életvitelhez, a celibátus csak akkor ad stabilitást, nyugodt biztonságot a életünk középpontja, az Istennel való egységünkbe helyezzük. Élénken él emlékezetemben, írja, annak a napnak emléke, amikor a hajkoronát a tonzúra felvételi előtti virrasztáskor 16. Zsoltár ezen verséről elmékedtem. Akkor hirtelen megértettem, hogy mit vár tőlem az Úr abban a pillanatban. Ő akar teljesen rendelkezni az én életemmel, és ugyanakkor teljesen rám bízta magát. Ezért úgy tekintetem, hogy ennek a Zsoltárnak a szavai ráillenek az én egész életemre. Az Úr az én örökségem és kelyhem osztályrésze, te tartott kezedbe sorsomat. A mérőzsinór jeles rész szabott nekem, mi szépséges az én örökségem. Amen. Imádkozzunk egy ősi énekkel, amely a járványok idején könyörgött egész Európa az Istenhez. Mi életünknek közepette, körülvesz minket a halál. Kit keresünk segítségül, hanem tégedet, Uram Isten, aki bűneink miatt igazságosak. Irgalmasságodul emlékezzél meg, Uram! Szent Isten! Isten!
Ne vesszél el minket ürességünknek idején! Midőn megfogyatkozik előnk, ne hagyj el akkor minket, Urunk!
Szent erős!
Ne semmisíts meg minket bűneink miatt! És ne tarts meg végső haragodban a mi gonoszságainkat.
Szent, irgalmas üdvözítő, ne adjál át minket a ma kegyetlen halálnak. Fölséges Isten, életünk Ura, tekints le beteg testvéreinkre, és mindazokra, akik a járvány okozta bajoktól szenvednek. Erősítsd mindnyájunk hitét a szenvedések elviselésében, adj bölcsességet és erőt mindazoknak, akik a betegeket szolgálják, a szenvedőknek pedig add, hogy egészségüket mihamarabb visszanyerjék, és hálatelt szívvel dicsérjenek téged, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Áldj meg minket, Jézus, kikét egybe gyűltünk, a te áldásodban kérünk legyen részünk.
Barsi Balázs atya nagybőti konferencia beszédének harmadik részét hallották. A beszédeket péntekenként 16:50 perckor hallgathatják meg a Mária Rádióban.